Kovász. Képzőművészet, zene, irodalom, történelem, néprajz, filozófia, művészetelmélet, egyháztörténet. A Mária Rádió Ceglédi adásának kulturális magazinja.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Vágó Katalin. Önök a Mária Rádió Ceglédi stúdiójának kulturális magazinját hallják, melyben folytatjuk a keresztény ikonográfiával foglalkozó sorozatunkat. Előző adásainkban beszéltünk arról, hogy az ikonográfia egy művészettörténeti tudományág, mely a művészi ábrázolások képi világába vezet be, az egyes jelképek jelentéstartalmát kutatja. Mai műsorunkban a szőlő jelképével foglalkozunk. Az elkövetkező percekben hallhatunk a szőlő ószövetségi szerepéről és újszövetségi megjelenéséről is. Áttekintjük, hogy a keresztény művészet évszázadaiban miként mutatták be Jézust, mint az igazi szőlőtőt, és a szőlőtő jelképe hogyan kapcsolódott össze az életfával, illetve Krisztus keresztfájával. A szőlő az egyik leggyakrabban használt keresztény szimbólum. A választott népet az Ószövetség többször hasonlítja az Úr szőlőjéhez. Később János evangéliumában Jézus önmagát is szőlőtőhöz hasonlítja. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. A jelenések könyvében Jézust, az igazi szőlőtőt János összekapcsolja az ószövetségi ítélkező alakjával, s így ír. Vértől ázott ruha van rajta, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. Ez a gondolatkör vezetett később a misztikus szőlőprés ikonográfiai típusának kialakulásához, melyről mai műsorunkban bővebben hallhatnak. A keresztény szimbólumok világába most is Somos Gyula festőművész kalauzol el minket.
Említette már a Jézus a présben ábrázolásokat. Egy nagyon elterjedt ábrázolástípus volt, amiről kevesen tudnak. De ha körülnézünk Európában, minden keresztény országban, akkor számtalan olyan ábrázolást találunk, ami Jézust mutatja a présben, ahogy a préskádban tapossa a szőlőt. Ahogy már korábban említettem, ez visszamegy Izaiás szövegére, de visszamegy a János jelenéseire is. Tehát a gótikában tulajdonképpen egy fontos szimbólumává vált az eukarisztiának. Tehát egyre inkább ezt Jézus saját vérére kezdték érteni, tehát nem a büntető, hanem a szenvedő Krisztus alakja, aki meggörnyed a prés alatt, és aki összetörik a prés alatt. A szenvedő ember gondolata az megint csak visszamegy a hosszövetségi proféciákra.
Hallgassuk meg az Úr szenvedő szolgájáról szóló negyedik éneket, mely Izaiás könyvének 52. és 53. fejezetében olvasható.
Az Úr szolgájáról szóló negyedik ének. Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan megborzadtak láttán, hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt, mert olyasmit fognak látni, amiért még soha nem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, ami erről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk. A külsejére nézve sem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés. Az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást, mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk. Kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt. Ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével, igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el. Bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetörje a szenvedéssel, ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Majd, ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták. Noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.
Keleten vannak olyan ábrázolások, ahol az egyházatyák hordják, tehát ebben az esetben már nem az angyalok, nem kis puttok, hanem az egyházatyák hordják a szőlőfürtöket abba a kádba, amit Jézus tapos. És a szőlőleve az ebben az összefüggésben a tanítást szimbolizálja. Nagyon sok variációja van ennek a ábrázolása, vagy ennek az ikonográfiai típusnak. Van olyan, ahol egy gyermek Jézust látunk a prés alatt. Van, ahol áll, van, ahol fekszik, későbbi ábrázolásokon, amik a szenvedést hangsúlyozzák, Krisztus meggörnyed a kereszt alatt, a kereszt fáját kombinálják a préssel, tehát a prés részét képezi maga a kereszt, és ez alatt görnyed Krisztus, és sebeiből patakzik a vér egy nagy medencébe. Tehát ez egy kicsit bizonyos ábrázolások már átvezetnek a vérkút ábrázoláshoz, ahol ez a présnek a kádja az tulajdonképpen egyfajta életkútja lesz, ahol Jézus vére az üdvözítő vér, ami életet adott nekünk, tehát egyfajta életkút vagy vérkút ábrázolás. Van egy olyan grafikai lap egy fametszettel, ahol a gyermek Jézus fekszik ebbe a taposókádba. Ott viszont Jézust a kereszten látjuk, és a sebeiből pedig kihajt a szőlőtő. Tehát az oldalából hajt ki a szőlőtő, és a kéz és lábsebeiből is szőlő indák erednek, és fürtöket hoznak. Két oldalán, egyik oldalán ószövetségi profitákat, másik oldalán pedig püspököket, szenteket látunk. Ez a típus később, tulajdonképpen egészen a 19. századig, 20. század elejéig megmarad, hogy Jézus oldalából hajt ki a szőlőtő, és szőlőtőt önmaga préseli ki az áldozati kehelybe. Érdekes az a reneszánsz ábrázolás, ami az a reneszánsz falkép ciklus, amit Lorenzo Lotto festett 1524-ben, és meg a hátterében Szent Klára mártiromságát ábrázoló freskó látható. Itt Jézus alakja nem a présben van, hanem Jézus alakját ábrázolja, mint szőlőtőt, és az ujjai, a két kezének az öt ujjából erednek a szőlővesszők, mint valamiféle vérvonalak, tehát ilyen piros vonalak, amik medálokba kanyarodnak, szőlőleveleket hoznak, és a medálokba pedig szenteket látunk. Ez aztán átmegy egy olyan ábrázolás formába, vagy megjelenik egy olyan típusa is a szőlőtő ábrázolásnak, ahol nem Jézus kezéből, oldalából hajt ki a szőlőtő, hanem maga a keresztfa változik szőlőtővé. és szőlőtőkévé, ami termést hoz. Ezek a termések, ezek gyakran az apostolok, tehát ahogy a János evangéliumában olvasuk, én vagyok az igazi szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, tehát gyakran látjuk a 12 apostolt megjelenni ezen a keresztfából kihajtó szőlő. Tehát ez az ábrázolás típus, ez találkozik egy másikkal, ahol ugye a kereszt életfaként van ábrázolva, hát élőfaként, szőlőtőként, de ezt a szőlőtőt, ezt a Szűz Mária és az Atyaisten gondozzák, ők adnak vizet neki, kapálják. Tehát itt nagyon fontos ennek a szimbolikus jelentése, hogy Jézus Krisztus szenvedésével megváltotta az emberi világot, tehát a keresztfa az egy életfa. Tehát a halál, ami eredetileg a halál fája volt, az ő áldozatával életfává válik. Onnan adódik, hogy hát ő feltámadt a halálból, és ezáltal minket is megváltotta a halálból. Ugye ebben az összefüggésben, ahol a keresztfa válik szőlőtővé, egyértelmű válik a párhuzam, hogy maga Jézus Krisztus teste a szőlő fürt ezen a fán. Tehát ezen a szőlőtőn. Most ez visszamegy a kora keresztény ábrázolásokig, és visszamegy, tehát a szőlőfürt szimbólumot a kora kereszténységben már visszavezették tulajdonképpen a kánoáni szőlőfürtre, amit mielőtt a zsidó népbe menne az ígéret földjére, felderítőket küldenek előre, és ezek a felderítők hatalmas szőlőfürtöt hoznak egy gerendán. Ugye a gerenda az vízszintes, egy ember viszi elől, egy ember viszi hátul, és ezen függ az a szőlőtő, amit később azonosítanak Jézus Krisztussal.
A Számok könyvének 13. fejezetében található az az ige szakasz, amely az ígéret földjének földerítéséről szól.
Amikor Mózes útra bocsátotta őket Kánaán földjének kikémlelésére, így szólt hozzájuk. Menjetek végig az ország déli részén, aztán kapaszkodjatok fel a hegyre, és nézzétek meg, milyen az ország és a nép, amely lakja, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az ország, ahol él, jó-e vagy rossz, s milyenek a városok, amelyeket benépesít, nyitott tábor vagy erődítmény módjára épültek-e, végül hogy áll a dolog a földjével, kövére vagy sovány, nőnek rajta fák vagy sem. Szedjétek össze minden erőtöket, s hozzatok a föld gyümölcséből is néhányat magatokkal. Épp a szüret kezdetének volt az ideje. Elmentek hát, és kikémlelték az országot, Cin pusztájától a Hamatba vivő út elején fekvő Rehobig. Áthaladtak a déli ország részen, és elértek Hebronba, ahol ennek leszármazottai, Ahimán, Sesai és Talmá éltek. Hebron ugyanis 7 évvel előbb épült, mint az egyiptomi Tanisz. Amikor Eskol völgyébe értek, levágtak egy szőlőfürtöt a szőlővesszővel együtt. Ezt kettesével egy boton vitték, aztán néhány gránátalmát és fügét is szedtek. Azt a helyet Eskolnak nevezték arról a szőlőről, amelyet Izrael fiai leszedtek.
Van egy 12. századi kereszt, ahol a kereszt áldozatának előképét, ószövetségi előképét látjuk, ez egy Limózsi zomát 12. századból. Idézném Szíriai Efrémnek egy mondatát, ami így hangzik, hogy a földi kör közepén fölállítva és a kuponyák helyére ültetve hamarosan meghozta az élet szőlőjét, tehát a kereszt, és itt Krisztusra utal. Ismerünk olyan ábrázolásokat, ahol a Kánoánba küldött felderítőket a vízszintes gerendán függő szőlőtővel egyenesen párhuzamba állítják a kereszt vízszintes szárán függő Jézus alakjával, tehát összetévesztetetlen, tehát a párhuzam. Visszatérve a Jézus aprésben ábrázolásokhoz, a Jézus aprésben ábrázolás a barokkorban viszonylag nagy rendszerességgel kombinálódik egyfajta Szent Háromság ábrázolással, és a népi vallásosságban is nagyon elterjedt lesz. Gyakran egy dézsában taposra, tehát a korai ábrázolások inkább egy kő kádat ábrázolása, ábrázolnak, ami egyben Jézus koporsóját is szimbolizálja, és azzal is asszociálható. A későbbiekben, főleg a népi művészetben nagyon gyakran egy egész egyszerűen fadézsában tapossa Jézus a szőlőt, és a présnek kereszt alakja van, és a kereszten többnyire ott látjuk az Atya Istent, aki úgymond, mint egy ilyen felhőben ül, és nyomja lefelé ezt a prést, tehát, hogy is mondjam, ebben benne van az a teológiai gondolat, hogy Jézus Krisztus az Atya küldte erre az áldozatra, és hogy az ő megbízásából történik ez a dolog. Tehát ennek ez a jelentése. És gyakran ez kielégítő, tehát a Szent Háromság harmadik személyével, a galambbal, amelyik pedig a kereszt másik végén foglal helyet. Van olyan ábrázolás is, ahol Jézus öt sebét, öt szőlőfürt szimbolizálja. Tehát nem Jézus egész testét ábrázolják szőlőfürtént, vagy asszociálják, hanem az öt sebet asszociálják öt szőlőfürttel, ahonnan Jézus vére, megváltó vére patakzik. Nagyon gyakori lesz aztán a késő reneszánszban és aztán barokk korban ennek az ábrázolás típusnak a kombinálása, tehát a tisztító tűzben szenvedő lelkek megváltásával, ahol a tisztító tűzben szenvedőket is látjuk a prés alatt, akiknek a szenvedését Jézus áldozata enyhíti. Olyan ábrázolásokat is ismerünk, ahol Jézus alakja hiányzik a kereszt alól. A présnek kereszt formája van, és csupán szőlőfürtöket látunk alatta, és ezekből a szőlőfürtökből fogják fel aztán az angyalok az oltári szentség kelyhébe a vért. Egészen egyszerű ábrázolásokon is előfordul a szőlőtő, tehát például amikor szűzanyát ábrázolják a gyermek Jézussal, ugye a szűzanya kezében szőlőfürt van, vagy a Szent Anna harmad magává ábrázolásokon is előfordul a szőlőfürt. Ez már inkább egyfajta rejtett szimbolika, tehát nem egy direkt kimondása a dolgoknak, de ezeken az ábrázolásokon is a szőlőfürt az Jézus vérére utal és áldozatára egy rejtettebb módon. Az egyház művészetben gyakran előfordul, hogy az oltári szentség kelyhe az szőlőfürt formájuk, több ilyen kelyhet ismerünk. Vannak olyan ábrázolások, ahol az a szőlőtő, ami Jézus keresztjévé alakul, vagy Jézus keresztje, ami szőlőtővé alak, az ábrázolásokon azonosítva lesz a kettő képileg. Bizonyos jezsuiták ábrázolásokon nagyon gyakran előfordul, hogy ez a szőlőtő az oltári szentség kelyhéből hajt ki. 1700-as évekből ismerünk ilyen nyomatokat. Ugye az oltári szentség kelyhét már a karolink korban gyakran ábrázolták a keresztlábánál. Tehát az a lépés, hogy képileg magából a kehelyből eredeztetik a keresztet, és egy élő fát, az ennek a képi egymás mellé rendelésnek egy következő szintje, vagy egy új iránya. Ami még nagyon érdekes, hogy beszéltünk a népi vallásosságról, Pót Péter írja a 18. században, számol be arról, hogy templomokban a mennybe menetelkor például egy szőlőtőt húztak fel a templom belsejében a mennyezetre. Idézem őt, az Úr mennybe menetele napján, tudatlanság idején, azt írja, cselekedték az emberek, hogy egy darab tőkét, amellyel a Krisztust ábrázolták, a templomban felvontanak, annak mennyezetére.
A szőlőtő szimbóluma a középkor folyamán Jézus keresztfájával olvadt egybe. A ceglédi Szent Kereszt plébánia templom Szent Klára kápolnájában hasonló ikonográfiai típus jelenik meg, vagyis Krisztus keresztje a szőlőtővel azonosul a képen. A mű Somos Gyula festőművész alkotása, a következőkben erről hallhatunk.
Először is talán Szent Ferencről és Szent Kláráról, hogy kapcsolódnak ők az eukarisztiához. Arról a két szentről van szó, akik ugye nagyon népszerűek, még ma is nagyon népszerűek hívők körében, de mind a kettő erősen kapcsolódik a keresztény tanítás lényegéhez, az eukarisztiához, tehát a Jézus áldozatához, hogy ő vérét és testét és vérét adta tünk. Ugye hát Szent Ferenc első szentek között volt, aki megkapta Jézus Krisztusnak a stigmáit. Tehát ő Jézus Krisztus jelévé vált a világban. A Szent Klár attribútuma pedig a monstrancia, ami azt a Szent Ostját, Jézus testét felmutatják a híveknek. Neki azért ez az az attribútuma, mert az ő legendája szerint eretnekeket, vagy a templomot megháborító mindenkeneket ezzel üzte ki a templomból, hogy föltartotta az ostját, és kizavarta őket vele a templomból. Itt Szent Ferencre visszatérve még van egy nagyon érdekes ábrázolása, ami Szent Ferenc és a szőlőtő kapcsolatában, hogy Szent Ferencre át lett vívja a szőlőtő szimbolika. Például van egy olyan színezett grafikai lap, ahol Szent Ferenc oldalából, azaz oldalsebéből jön, hajt ki a szőlőtő, és ezen a szőlőtőn tulajdonképpen a ferences rendnek a legfontosabb szentjeit látjuk, mint vesszőket, vagy mint terméseket. Ez szépen mutatja, hogy Szent Ferenc Jézus Krisztus jele a világban, és ahogy Jézus Krisztus az igazi szőlőtő, amiből a hívők és az egyház szentjei táplálkoznak, ugyanúgy aztán Szent Ferenc is egy szőlőtővé válik, amiből a ferences rendnek a szentjei sarjadnak, mint szőlővesző. Klára kápolnában készült Jézus az igazi szőlőtő falképem szekkóm úgy ábrázolja Jézust, hogy ő ezen a szőlőtőn áll, és a szőlőtőnek van két oldalsó ága, amin Szent Ferenc és Szent Klára úgy állnak, mint a szőlőtő hajtásai. Ebben a képen próbáltam Szent János evangélista szövegét követni. Még önmagamat is próbáltam odafesteni a szőlőtő aljára, mint egy egészen pici kis szőlővesszőt. Érzem, hogy én is ebbe a tőkébe vagyok oltva, vagy onnan veszem az erőm. Korábban beszéltem már arról, hogy Jézus csebét máshogy ábrázolták úgy, mint öt szőlőfürtöt. Na most az én falképemen is ez a gondolat végig. Tehát Jézus itt nincs keresztre feszítve, tehát nem keresztre feszítettként van ábrázolva, hanem a kereszt előtt kitárt karokkal van ábrázolva. Ez onnan is látszik, hogy a készfejeknek az árnyéka megjelenik a kereszten, és a szabadok ők. Ezek az öt sebb viszont látható, ezek a megváltásnak a jelei, és minden sebb mellett egy-egy nagy szőlőfürt foglal helyet. Szent Ferenc az oltári szentség kelyhét tartja Jézus oldalsebéhez, vagy oldalsebe alá, fogja fel a vérét, Szent Klára pedig a monstranciát, a szentostja tartja a szentostjával. A háttérben három templom látható, egyrészt a ceglédi Szentkereszt, Témáni a templom, másrészt a Szent Ferenc bazilika Assisiből, harmadrészt pedig a Szent Klára bazilika szintén Assisiből.
Kedves hallgatóink! A Kovász mai műsorában Somos Gyula beszélt a szőlő szimbólumáról. A műsort szerkesztette Vágó Katalin. Közreműködött Vágó Sándor, aki a szentírási részleteket olvasta fel. Köszönjük figyelmüket!
Ez volt a Kovász, a Mária Rádió ceglédi adásának kulturális magazinja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Hallgassanak minket máskor is!
Magazin műsorunkban ceglédi stúdiónk adása után híreket mondunk.
Híreinket hallják a mikrofonnál Keresztes Szilvia.